Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Ebben az adásban Ónodi Lajostól, a 60-as évek császáráról beszélgetünk, Almási Tamás dokumentumfilmje kapcsán. Akárhogy vizsgáljuk ezeket akár a mézes mockót, mint koncepciót, a büfévállalatnak a kéteringjét, mindig oda jutunk, hogy mindig minden látszat volt. Tehát, hogy valóban azt próbálták meg létrehozni, hogy a szocializmusban minden elérhető, minden van, ami nyugaton van. Tényleg egy ilyen sikeres franchise-nak lehet mondjuk nevezni a mézes mackot, és akkor bement az ember, hát az egy ilyen Kánaán, ott a pogácsától kezdve különböző habos süteményekig, kávékig minden volt. Ugye a Hobó énekelte a régi operett betétet, hogy jaj, de szép a habos sütemény. Szóval, hogy valami ilyen mi az, amire gondol az ember, de hát ugye ezt nem mindenki tudta ki termelni, megfizetni.
Nem bizony, és hát ez nem is úgymond a köznépnek szólt. Ugye ünnepi esemény volt elmenni egy hétköznapi család életébe, a mézes mackóba, de akár valóban a jégbüfébe is, mert ez egy ilyen kiemelkedő dolog volt. Na most, és nem a hétköznapi fogyasztásnak volt a része. Arról nem beszélve, hogy ugye a balatoni vendéglátásnál, de ez a budapestire is igaz egyébként, azért főleg a 60-as évek elejétől, tehát 63-tól a kádári enyhülés azért már része volt az is, hogy a nyugati turistákat is igyekeztek ugye oda csalogatni. Nekik azért valami más kellett szolgáltatni. Hát csak gondoljunk a klasszikus filmre, a Kisvörös Kabossal, a Verébis Madár, ami egy remek önreflexiója a korabeli balatoni vendéglátásnak, amikor ugye Medvecki Ilona vetkőzik, és emlékezhetünk rá, hogy ez a nagyon nyugati típusú szórakozási forma megjelenik ebben a filmben. És ugye szépen mondják, hogy először fáradjanak ki azok a vendégek, akik lengyel zlotyival fizettek, meg román banival fizettek, aztán szépen fáradjanak ki lassan, de biztosan az NDK márka, meg a szovjet rubel, és a végén már csak a dollárral fizető vendégek maradhatnak benne, nekik jár az utolsó pillanat, mikor művésznő minden ruhájától megszabadul. És ez a határok feszegetése, ez jól megragadható Ónodinál. Mondok egy másik példát a vendéglátáson kívül, hogy mire gondolok, ugye a Ferencvárost, a foci csapatot államosították természetesen, mint minden mást, és egy időben Édosz néven futott, az Étosz pedig nem másnak rövidítése, mint a Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szövetsége. Majd a Fradi budapesti Kinizsi néven is futott. Nagy fájdalom a Fradinak a neve elvételén kívül az volt, hogy a zöld-fehér színek helyett piros-fehérben kellett játszania. 1956-ig állt fönt ez az állapot, és 53 és 55 között bizony, ha jól emlékszem, szakosztályelnök volt a Fradinál, a labdarúgó csapatnál, Ónodi Lajos, ugye itt az Édoszos vonalon jött ő be. És nagy divat volt ebben az időben az úgynevezett húsvéti torna, amit általában Bécsben vívtak, ez még a két háború közötti hagyomány, a Rapid, Ausztria, Fradi, egy-két másik magyar csapat, és 1955-ben tavasszal húsvétkor a Fradi zöld-fehér mezben lépett pályára Bécsben. Úgyhogy Ónodi erről tudott. Két verzió van, az egyik, hogy kikérte Sebes Gusztáv engedélyét, a másik verzió, hogy a Rapid egyik régi játékos adott egy Rapid mezt, hogy a Rapidi zöld-fehérben játszik. Bárhogy is történt, azonnal izzani kezdtek a telefonok Budapesten, hogy itt valami rettenetes, borzasztó dolog történt, hát ez a csúnya fasiszta Ferencváros zöld-fehérben lépett pályára. Hát Ónodit úgy kellett kimosni ebből az ügyből, akárhogy próbált védekezni, és végül is aztán már el is vesztette a pozícióját a Ferencvárosnál. Ezt a példát arra hozom föl, hogy ő tényleg mindig igyekezett feszegetni a határokat, hogy ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire nem, azt már nehéz megítélni, de nem az a komfortista figura volt, aki beleült valamibe és azt mondta, hogy minden maradjon így, hanem mindig mocorgott, mindig igyekezett kitörni a keretek közül, hát erre rá is fizetett.
Igen, lassan eljutunk a koncepciós perig. Előtte azonban egy pár dolog még. Az egyik az, hogy kint volt Bécsben, és ezzel is kezdődik a dokumentumfilm, ami a beszélgetésünknek az apropóját adja, ahol találkozott többek között a háromszoros világbajnok Paplacival, aki az ő elmondása szerint térdre borult előtte, most ez lehet, hogy egy ilyen túl dramatizált verzió, de minden esetre kérlelte, hogy ne jöjjön haza. És ő azt mondta akkor, hogy Lacikám, de mivel nincs olyan dolog, amivel engem meg tudnak fogni. Na most, amikor ő ezt mondta, ez egy akkora pozíció, egy olyan magabiztos fellépés, hogy nem véletlenül lett a filmnek a címe az, hogy a 60-as évek császára. Tehát lényegében az egyedül induló egyszemélyes catering vállalkozóból, vagy ilyen kvázi vállalkozóból lett belőle egy olyan ember, aki igazából ő mindenért felelt, ami a vendéglátást jelentette, majdnem, hogy azt lehet tenni, hogy Magyarországon.
Gondoljunk abba bele, hogy egy 40-es évei közepén járó emberről beszélünk, aki ahhoz képest, hogy a létező szocializmusban van, majdnem hogy egy hedonista életvitelt képvisel, illetve a legalsó szintől a, valóban a hedonista ételzés fogyasztási igazából mindent a kezében tart. Magabiztos, határozott, jól fekszik a pártnál, szabadon utazgathat nyugatra, szabadon értelmezzük a kor viszonyai között. Tehát, hogyha megnézzük, ő tényleg az élet császára volt ilyen értelemben, és ezt a mozgásterét nem is igyekeztek neki leszűkíteni, korlátozni, tehát az önbizalma az valószínűleg ebből táplálkozott. De a Paplaci történet viszont ugye azt sejtett, hogy a Paplaci már valamit sejtett, hogy készülődik ellene valami. Nyilván nem volt ő az a térdre borulós típus, tehát ezt ne szó szerint értelmezzük, de azt igen, hogy figyelmeztetni igyekezett őt arra, hogy itt valami probléma lehet, ha hazatér. Onódi Lajos önbizalma azonban felülírta azt a fajta óvatosságot, amire sarkalta volna őt paplászónak a figyelmeztetése, hazatért, és igazából innentől kezdve egy egyenes út vezetett a bukásáig.
Jó, amit nem tudunk nem ecsetelni egy picit, ugye koncepciós pernek mondtam többször is, de hogyha valaki végignézi a filmet, vagy elolvassa azt, hogy mi történt, akkor látszik, hogy hát itt azért voltak jó páran a magas beosztású pártkáderek, akik, hát hogy is mondjam, ők voltak valójában, lettek volna valójában az igazán elszámoltathatók ebben az ügyben, és hát kellett egy olyan bűnbak, aki Onódi Lajos lett, aki végülis megteremtette a körülményeket, létrehozta, meg hát volt sikkasztás is. Na most az, hogy igazából ki sikkasztott, és hogy ez a pénz, ez hova ment, az számomra nagy kérdőjel, de a Kádár János is, ezt lehet a jegyzőkönyvből olvasni, hát nagyon érdekesen fogalmazta meg ennek a sikkasztásnak az összegét, meg a körülményeit.
Igen, hát konkrétan azt mondta, hogy egyrészt azzal állt elő, hogy nem tesz jót a párt hírnevének, egyáltalán ez a perrel előállnak, mert mégiscsak egy pártbizalmiról beszélünk. Egy-kettő a párt jó néhány magasrangú tagja is érintett volt ezekben, majd erre mindjárt visszatérünk, és úgy is azt találtam mondani, hogy egy becsületes TSZ elnök többet sikkaszt, mint ez az összeg, tehát most akkor ezzel mit kezdjünk? Ugye itt a Onódi elleni pernél azért nagyon fontos elem, Moszkva felé kell fordítanunk a tekintetünket, hogy Hruscsov bukása után azért a brezsnyevi keményvonalasabb pártvezetés érvényesült Moszkvában, és valószínűleg mindaz, amit Onódi képviselt, ez a már-már táboron belüli kapitalista szemlélet, ez azért a Moszkvában is szemet szúrhatott, és valakit föl kellett mutatni valóban bűnbaknak. Szervezette, ahogy akkor fogalmaztak, orgiákat. Hát most mi az orgia? Tehát most azért hatalmas nagy eszemiszon zabálás, húzatom a cigánzenészekkel, beugrom a nagy bőgőbe, vagy ennél több, ez már ugye értelmezés kérdése. De azt azért el lehet mondani, hogy nyilvánvaló, hogy akik ezen részt vettek Magyarország részéről, vagy most nem azt mondom Magyarország képviseletében, mondjuk magyar részvevők, azok azért mégiscsak az ország elitjéhez tartoztak. Következésképpen ne úgy képzeljék el, hogy Onódi Lajos egy ilyen ellenzéki orgiát szervezett, hanem hát, ahogy utaltunk már rá, hát ezek az emberek érintettek voltak benne. Hogy a pénzek hova vándoroltak? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden az ő zsebébe vándorolt, hogy egyáltalán vándorolt-e. De bűnbakká egyértelműen üttették meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy koholt vádak alapján megrendezett koncepciós per, akkor arra gondoljunk, hogy lehet, hogy ennek volt valós alapja, hogy tényleg voltak elvetemült mulatozások, lehet, hogy mozogtak pénzek úgy, ahogy nem kellett volna, de az, hogy ezt egyszemélyes felelőssé tették Onódit, és gyakorlatilag kivonták őt egyszer is mindenkorra a forgalomból, mert hiába tért vissza a későbbiekben, messze nem tudott már olyan pozícióba kerülni, és nem is kapta meg az erkölcsi elégtételt. Ilyen alapján viszont egyértelműen koncepciós pernek lehet nevezni.
Igen, és hát ne felejtsük el, hogy olyan emberek álltak ott a félig meddig vádlottak padján, akinek ki kellett mosakodni, mint a Biszku Béla.
Hát igen, szóval a pártelit. A pártelit is annak is a keményvonalas része, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek a, ugye a Majtényi György kollégám vetette föl egyszer, hogy mennyire érdekes dolog az, hogy a új elit, a 49-40 utáni elit, aki ugye papíron, meg ideológiailag mindenben távol áll a régi polgári, vagy úgy tetszik arisztokrata elittől, az igazából igyekezett az előző elitnek a ismérveit magára ölteni. Ezért történelmileg máskor is megragadható, ugye gondoljunk a monarchiának a polgári elitjére, akik a vállalkozások, a tudások révén self-made-benként felemelkednek, de magyarosítják a nevüket, ha zsidóvallásúak, katolizálnak, nemesi címet szereznek, tehát az új elit a régi elit ismérveit igyekszik fölvenni. Itt is ez történik. Volt az a klasszikus vicc, hogy a villág proletáriai, ugye? Miről van szó, hogy ugyanúgy vadászni járnak, ugyanúgy mulatnak, tehát tényleg ezeket a klasszikus formákat igyekeznek követni. Hát több olyan fotó maradt fönt, ahol ugye Onódi személyesen szolgálja ki Kádár Jánost, vagy a pártelit más tagjait, vagy a külföldi vendégeket. És hát valószínűleg igen, ők voltak ezeknek a mondjuk úgy orgiáknak, vagy mulatozásnak a részvevői, és ugye ezt úgy kellett ezt a pert levezényelni, hogy ezeket az embereket kimossák belőle, lehet, hogy kellett egy kis kritikát gyakorolniuk, de akire az egésznek a terhe ráhárult, akire az egésznek az ódiumát el kellett, hogy vigye, azon Ódi Lajos volt.
Maradjatok velünk, innen folytatjuk a beszélgetést Katona Csaba történésszel.